Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Fodor Kata, és velem szemben beszélgető partnereim Kis Úri Katya, jezsuita szerzetes, Sulok Zoltán Szabolcs, aki a Magyarországi Muszlimok Egyházának vezetője, valamint Madupati Dász, vagy polgári nevén Mérő Mátyás, vasnava lelkész. És hát a mai napon egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, ez pedig azt a címet kaphatná, hogy az erőszak elkerülésének útjai, lehetőségei. És ami igazándiból ezt a témát aktuálissá tette napjainkban, az a nemrégiben történt párizsi terrorcselekmények néven elhíresült, azt gondolom, hogy tényleg borzalmas cselekménysorozat. Erről csak néhány mondatban, ez bizonyára mindenki tudja, hogy egy 17 halálos áldozattal járó terrorcselekmény sorozat volt, ami kezdődött a Charlie Hebdo magazin szerkesztősége elleni támadással, majd egy kóserboltban folytatódott. És hát ami talán ezt az egész témát a legbizarrabbá teszi számomra is, mint mondjuk vasnava lelkész számára, az az, hogy ezt a terrorcselekményt próbálták, ismétlen próbálták vallási köntösbe bújtatni az elkövetők. És hát azt hiszem, hogy itt az elején azt lefektethetjük, mindannyian abban egyetértünk, hogy ez igazániból csak egy nagyon csúnya arrogancia, és ez a vallási felhang, ez igazániból csak egy kitaláció, hiszen semmilyen valóban milyen hívő ember számára fel sem merülhet az az igény, az a tény, hogy más élőlények, más emberek életét kioltsák. Mégis azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kritikus kérdés, nagyon nehéz kérdés, és számos más kérdést is felvet. Gondolok itt arra például, hogy a különböző vallásoknak, felekezeteknek, illetve a képviselőiknek van-e felelőssége arra, hogy a világban tapasztalható rengeteg erőszakot megállítsuk, és hogy a különböző egyházaknak kötelességük-e, tudnak-e tenni az erőszak hullám ellen, akárcsak, hogy ne csak ezt az iszlámmal kapcsolatba hozott történést említsük, mondjuk említsük az ukrajnai eseményeket, ahol egy nagyon-nagyon csúnya dörög történt a háború kapcsán. Ahogy ezt a média megfogalmazta, a Kijev, illetve a moszkvai pátriárka kölcsönösen úgymond kiátkozták egymást, tehát súlyosan sértették és kritizálták egymásnak a munkásságát. Ezért kérdezném akkor itt a különböző felekezeteknek a képviselőit, hogy mi a helyzet ilyenkor, és hogy van-e arra recept, hogy elkerüljük ezt az erőszakot világunkban. Akkor lehet, hogy veled kezdenénk, Úr Atya.
Hát ebben a kérdéskörben leegyszerűsítve két domináns vélemény van. Az ateisták elsöprős többsége, ott is vannak kivételek, úgy vélik, hogy a történelem minden erőszakának oka a vallás. Tehát egy nagyon egyszerű tézis. Aztán vitatkozhatsz. A másik oldalon pedig az a tény áll, hogy a vallások képviselői nem győzik hangoztatni, és ez például a nagy három rokon világvallás esetében különösen markáns, hogy ők a szelídség bajnokai. És akkor azt mondják, na de hát! De most egy vallási közösség, aminek milliárdon felül vannak a tagjai, megmondhatja, hogy egy adott magatartás nem egyezik a tanítással, de sose fogja tudni megakadályozni, hogy valamennyi egyed, amely magát, vagy a külvilág őket egy bizonyos valláshoz tartozónak gondolja, mondja, hiszi, hogy ott ne kövessék el az erőszakot. Hát gondoljunk csak bele, 1 milliárd, 1% az már Magyarország lakossága. Tehát teljes, még megcsökkenése előtt, ugye. Na, a másik probléma ugye az, hogy hát ebben a vitában Az argumentáció általában úgy halad, hogy történelmi példák egyik oldalon, és különböző szent vagy kevésbé szent írások a másik oldalon. Na most ez a összehasonlítás, ez kezdetől fogva sántít. Azért akár Koránt veszik, akár a Bibliát, mindenki bőségesen talál benne példákat erőszakra, és nem csak úgy, mint elítélendő cselekmény, hanem, hogy Isten mondta. És természetesen találunk olyan idézeteket, főleg a vallás alapító részéről, vagy Isten, tehát amiben hiszünk, mint hívők, részéről, hogy állj meg a menet. Én ezt megparancsoltam, hogy ez szó se lehet, ez abszolút tilos. Én azt gondolom tehát ennek a meddővitának, hogy szabad, nem szabad, stb. Nincs értelme, az ugyanis az egyetemes értékek közé tartozik, és a künkféle meg kísérlet, hogy létrehozni egy világetoszt, a praktikusan a világ összes vallásának képviselője részt vett, megalapodtak egy pár alapelvben, és az erőszakmentesség teljesen egyértelmű benne volt. Tehát ez nem volt vita. A történelmi összehasonlítás során én nagyon sokszor mondtam ilyen magukat humanistának, vagy nem tudom, minek nevezve embereknek, hogy elnézést kérek, felsorolja az összes háborút, aminek nem volt vallási előjele. És megnézzük az áldozatok számát, hogy akkor melyik volt az erősebb. De ez is egy, tehát álszentnek érzem. Tehát más az, hogyha én egy apologetikus vitába kezdem, és le akarom gyűrni másokat. És valójában ott is elkövettem az erőszakot, a vita közben. Vagy az erőszakmentesség ott kezdődik a vitakultúrában szerintem, és a vitakultúra lényege, hogy érdekel a másik véleménye, hogy odafigyelek, próbálom megérteni. Loyola és Szent Ignác a lelki gyakorlatok elején azt mondja, ami akkoriban ne felejtsék, hogy belenyúl az infizíciónak az utolsó vonaglásaiba, hogy mindig jóra kell magyarázni a másikban, amit tapasztalok. Tehát mindig jó indulattal. Feltételezem, hogy jót akar. Ez a kiindul. És a lelkiismeret, a lelki gyakorlat vezetőnek ez egy alapállása, ennél bele sem foghat a munkájába. Na most, amikor van egy negyedik faktor, az a média, mint világhatalom, amely nekünk el akarja mondani, hogy mit kell gondolni, akkor nagyon nehéz bátran képviselni a te álláspontodat, és például azt mondja, hogy imádkozzunk a merénőkért, nem csak az áldozatokért. Tehát pedig ez volna a keresztény tanítás. Nem csak ez volna, én ezt csináltam a templomban. Vagy és mondanom se kell, hogy némely hívő fel volt háborodva. Mert hát nem igazán ismeri saját vallásának a lényegét. Tehát most mindenki ismeri a tíz parancsolatot, nem mindegy, és akkor mi átadom a szót. El kell mesélni ezt a történetet. Van nekem egy nagyon jó brazíliai magyar barátom, Makkai Ámos. Ő egy menedzser az optikai iparban, és amikor Torontóval találkoztam, oda helyezték, én meg ott végeztem a noviciátust, akkor elmesélte, hogy New Yorkban részt vett egy tanfolyamon, ilyen fejtágító menedzsereknek, és a Cohen nevű előadó asszony azzal kezdte az előadását, mindenki írja fel a tíz parancsolatot. És azzal szoktam játszani, megkérdezem, hogy na, mit gondoltam, hogy a 200 menedzserből hány tudta mind a tízet? És mondogatja, hogy 150, és mondom, válasz, hogy egy se. A tízet egy se. És tudjátok, amelyiket nem ismerik? Hát az első hármat. Ami miatt lehetne vallásháború. Mert hogy ne ölj, ne parázzak, hogy alapon nem lehet háborút kezdeni, az világos. De hogy csak a te istenedet imád. Na ott nagyon sok ateista, vagy nem csak ateista, mondja, hát monoteista vallások csináltak a világ összes háborúját. Na most ilyen történelmetlen érvekkel vitatkozni nagyon nehéz. Én azt kell mondanom, hogy azzal kell kezdeni, meg kell nézni, mik a motivációk. Ez fárasztó. Tehát nehezebb rájönni, mi lehetett ennek a két testvérnek a motivációja, és félretenni a haragodat, mert haragban benne van a gyűlöletben benne van a további harc, vagyis a háború. Hát ez a nehézség, de szép feladat.
Igen, köszönöm. Zoltán.
Hát itt ugye a bevezetőben elhangzott, hogy az iszlámhoz kötik ezeket az erőszakos cselekményeket.
Sajnos.
Hát sajnos, de ugyanakkor azt kevéssé hangsúlyozzák, hogy az áldozatok között ugye voltak hívő muszlimok. Tehát az egyik meggyilkolt francia rendőr egy hívő, gyakorló muszlim vallásos ember volt. Illetve aki a kóserboltban azt hiszem 14 vagy 15 vásárlót megmentett, ugye az egy pont egy bevándorló hátterű, tehát első generációs bevándorló, fekete bőrű, de szintén muszlim ember volt. Tehát, hogy itt azért, hogyha a muszlimok szerepét nézzük, azért mind a két oldalon találunk muszlimokat, és tehát, hogy
pont ettől érdekes, azt gondolom,
hát igen,
ez az
csak
egész.
Akkor tehát valahol akkor mégiscsak látni kéne ennek a dolognak a visszásságát, hogy akkor muszlim vallásúak elkövették ezt, de muszlim vallásúak meg pont védték az embereket. Tehát most akkor kik voltak a jó muszlimok? De úgy általánosságban ugye az iszlám az erőszakot elutasítja, de ugyanakkor tehát megengedi a jogos erőszakot. Tehát mert ugye vannak államok, ugye az államoknak vannak erőszakszervei, ugye rendőrsége, katonaság, a rendfenntartó hatalma, és az iszlám vallásban vannak olyan cselekmények, amik abba a kategóriába tartoznak, hogy romlás okozás a Földön. És akkor ugye, ha valaki romlást okoz a Földön, és nem hajlandó önmagától ezt abbahagyni, akkor a többieknek kötelességük ezt megfékezni. De ugye ennek a módja, hogy valamilyen törvényes hatalom, ugye a bíróság, tárgyásos eljárás, és akkor lehet büntetés benne. Tehát az iszlám ezt elismeri, hogy ez lehetséges ilyen erőszak, hiszen ha valaki nem hajlandó abba adni az erőszakot, meg kell fékezni. Ugye a másik dolog, hogy most hol húzódik meg a muszlim vallási vezetőknek a felelőssége, ugye ezt, hogyha megnézzük a világ eseményeit, a muszlim vallástudósok, muszlim szervezetek, tehát ők egyöntetően elítélték ezeket az eseményeket, elítélték az erőszakot. Nem tartják követendő példának, hangsúlyozták, hogy ez az iszlám vallás elveiből kiindulva nem magyarázható semmilyen mértékben. De ugyanakkor ezeknek a tudósoknak, illetve szervezeteknek, tehát nincs olyan hatalom a kezükben, amivel tehát azon túl, hogy tanítanak, meg felhívnak, meg nyilatkoznak az erőszak ellen, tehát hathatósan tudnának a megoldás irányába lépkedni. És ugyanakkor az is egy tény, hogy ez... Ugye, hogy történik különböző terrorcselekmény, megölnek embereket különböző ideológiák nevében. Tehát ez csak a jéghegynek a csúcsa. Tehát ez a jelenség, de általában mögötte mindig valamilyen ok van, ahogy Úrik Atya is utalt rá. Tehát ez fárasztó ezt kitalálni, mert ez lenne az érdekes, hogy miért történt ez a dolog, meg pontosan kik voltak mögötte, mert ugye az elkövetők az csak a kéz, de hogy ki volt a fej, azt lenne jó tudni, csak hogy ezek általában nem derülnek ki, mert
melyik bankfinanszírozás?
Akár ezt a kérdést is fel lehet tenni, meg hogy honnan szereztek fegyvert, mert ugye ez nem biztos, hogy annyira egyszerű ilyen fegyverzetet beszerezni, de ugye ezt sosem lehet kideríteni, hiszen meghaltak az elkövetők, és hát nem fognak kérdésekre válaszolni, de ez lett volna az igazán érdekes kérdés, illetve tehát annak a felderítése, hogy milyen okok húzódnak meg a háttérben. És sajnálatos módon nagyon sok politikai erő ugye ringbe szállt teljes melszélességgel az erőszak meg a terrorizmus ellen, de hogyha jobban megnézzük a cselekedeteket, tehát mindig van valamilyen hátsó szándék. Ugye van, aki bevándorlást akar korlátozni, van, aki más szeretne korlátozni, van, aki katonai beavatkozást szeretne, tehát hogy mindig van valami a háttérben, vagy üzleti, vagy geopolitikai, vagy valamilyen stratégiai érdek, és ezeket összemossák, úgyhogy a szólásszabadságot érte támadás, pedig az én véleményem szerint ez nem a szólásszabadság ellen irányult.
Hát szólásszabadság, ez nekem, most nem is tudom, hogy fejezem ki magam, hogy meg ne sértsek megint valakit akaratlanul, de hát amikor lapnak a példányszáma, amely évek óta stagnált, 30 és 60 ezer között, 3 millió emelkedik, nem lehet ahol beszélni a szólásszabadság.
5-öt adtak ki végül.
Végül is, na jó, de hát ez minden nap, emlékszem, mikor én írtam a posztomat, akkor még 1 milliót rendeltek meg a nyomdába. Nem is tudom, hogy abban a nyomdában esetleg, ahol elrejtőztek ezek az úgynevezett terroristák. Na, azt mondom, hogy nem akarok viccelődni ezen, én úgy gondolom, hogy a szólásszabadság egy pillanatig nem állt veszélyben, ez az egyik. A másik pedig, hogy egy hozama van ennek a merényletnek és a következményeinek, hogy a nyugati világban a szabadság vitája és a szólásszabadság vitája, valamint a vallásszabadság kontra szólásszabadság perben most új bizonyítékok kerültek elő, és újra megívják a tanukat, újra felvétel történik. Tehát az egyszerű világkép, hogy a szólásszabadság überall lesz, hát ezt most már nagyon nehéz. És én nem, hát ugye írtam egy posztot erről a témáról, hogy én áldozatoknak és nem vértanúknak tekintem ezeket az újságírókat. Hát nem. Amiket kaptam hozzászólásokat, az mind kimerítette a gyűlöletbeszéd, az erőszak. Tehát nem is veszik észre, hogy az erőszak ellen beszélnek, a tolerancia.
Ez az, amit említettél, hogy igazából a vitakultúránál kezdődik el vitakultúránál, maga ez az erőszakmentesség.
És ez az óvodába kell elkezdeni. Most az óvodába azt látom, hogy van egy kis keresztlányom, az egy olyan óvodába jár, ahol szinte minden gyerek más nemzetiség, sőt, szokszor más bőrszínű, gyerekeknek az ég egy világon semmi baj nincs egymással.
Ez teljesen így van.
Tehát amíg nem tanítják meg őket a játékok, a videó és egyebek segítségével, na például érdemes volna a videójátékok felelősségéről beszélni, igen, ahogy már gyerekkorban arra szoktatják rá, hogy minél több embert legyilkolja halamra. Na, erről volna érdemes beszélni. A szólásszabadság tehát nem lépett engem, még csak szeretnék az, amit Zoltánban visszatérni. Én azt írtam, bár én nem vagyok teljesen kompetens, csak hogy ösztönösen írtam ezt. Az jó, hogy elítélik, mert itt politikusok nem tehetnek más. Tehát egyetlen politikus nem kockáztathatta meg, hát a vége volt a karrierjének, hogyha ezt nem ítélte el. Viszont én úgy gondolom, a vallási vezetők részén nem a elítélés volt az egyetlen lehetséges reakció, mert ez egy politikai reakció, hanem ez a súnya szó kiátkozás. Tűnik az iszlámban többször hallottam, hogy egyeseket az iszlám megsértésre kiátkoztak. Miért nem átkozzák kieket? Ez lenne az adekvát válasz arra, hogy ők nem. Mert kiátkozás az valójában nem kiátkozás, az csak egy ilyen középkori szó. Az a
kérdés, hogy ez erőszakmentes.
Kiközösítés. Hát bocsánat, hát hogyha az nem egyezik az iszlám, akkor ki kell közösíteni őket, nem?
De erre szeretnék reagálni, tehát hogy az iszlám teológia szerint, igen, tehát ez a kiátkozás, tehát ebben a keresztény értelemben, vagy kiközösítés, hát szóval, hogy ezek az emberek, tehát nyilvánvalóan a periférián éltek, mert ezek tehát nem nagy társadalmi bázissal rendelkeznek, és hogy általában a mecsetekben egyáltalán nem jellemző az ilyen hangulat, tehát a mecsetekben a többiek nem is tudják, hogy vannak ilyen emberek, a sajtóhírekből hallják, de hogy ezeknek az embereknek lényegében a közösségekben nincsen hangjuk. De az iszlám szerint, tehát ezt a viselkedést ugye elítéljük, nem tartjuk követendőnek, de abban az értelemben nem lehet kiközösíteni, meg kiátkozni, mondjuk azt mondani, hogy ezek nem muszlimok. Tehát az embert nem lehet minősíteni, csak a tettét.
Miért nem?
Mert az iszlám teológia erre nem ad lehetőséget, mert ugye nem látunk benne bele a szívekbe, mert ugye a szívek az
na
Isten...
De az, akkor mondjuk olyas valakit, mint Salman Rushdie, hogy lehetett kiközösíteni?
Hát, de bocsánat, hát... tehát itt az iszlám államok, ugye 53 igen, állam közül egyetlen igen, egy közösítette ki Irán, és igen, a többi igen, 52 azt mondta, hogy ilyen döntés nem lehet hozni, csak a média ezt elfelejtette megírni, és ez csak Irán volt. Tehát, hogyha megnézzük a valós eseményeket, akkor itt...
De például a franciaországi muszlim vezetők, akik nagyon érintettek, mondták volna, ő nem a muszlim közösség tagja. Tehát ez elhatárolás, hogy nem tudom, hogy fogalmazatok meg a kiközösítés. A kiközösítés szó gyökere a közösítésben van. Közös az, ami közösítés. Én a kommunikációs elméleti írásban mindig mondom, a magyar szó a kommunikáció a közösítés. És a kiközösítés szavunk etimológia régebbi, több mint 100 éve régebbi a közösítés, jellemző módon a modern társadalom a közösítés szavunk kihalt, kirögnek, mikor mondom, hogy viccesnek tartják, a kiközösítés sajnos nagyon is él. De a kiközösítésnek az a lényeg, hogy Szent Pál írja, hogy mikor fölkerested két barátoddal, akkor a közösség figyelmeztetés, akkor még mindig nem használ, na akkor azt mondod, hogy te az ördögé vagy. Tehát az egy vallási aktus, ami az igenis joga van a vallási közösségnek.
De. Jó. Hát de itt az iszlám, ez már bocsánat, nem, megint, jó, megint reagálok, hogy vitatkozunk.
Igen, hát
tehát az iszlámban ez így, tehát van egy úgynevezett ilyen tekfiri mozgalom, akik pont ezt csinálják, hogy aki nem az ő irányukon van, akkor azt mondják, hogy ezek káfirok, vagyis hitetlenné váltak, kimentek az iszlámból. De ugye az iszlámnak a mainstream ága, az azt mondja, hogy nem lehet így az embereket kitenni.
Na most még megkérdezem, ha egy úgynevezett muszlim, tehát akit igen, a külvilág annak tart, azt mondja, Mohamed soha életében nem volt proféta, akkor az még mindig muszlim?
Akkor ő ki, tehát az más, mert akkor ő a hitetlenség szavát kimondta. De hogyha valaki igen, azt mondja, hogy ő hisz az egyetlen Istenben, hogy nincs neki társa, hisz abban, hogy Mohamed proféta volt, igen, és az utolsó proféta, tehát a hittételekben hisz, de ennek aha, ellenére aha, a cselekedete nem jó, aha, akkor azt mondjuk, hogy ez egy, tehát a tudásunk vagy látásunk szerint ez egy muszlim ember, aki bűnös, és akár, hogyha mondjuk egy iszlám állam létezne, ami ma nem létezik, és akkor mondjuk oda kerülne, ezt az embert kivégeznék a jogtalan erőszakért, vagy a romlás okozás miatt a földön. Tehát kivégeznék, annak ellenére, hogy ő mondjuk muszlim, muszlimnak vallja magát, és nem mond semmi olyat, ami a hitből kitenné. Tehát itt az a lényeg, hogy az emberek nem tehetik ki egymást a hitből, legfeljebb csak akkor, hogyha az elkövető olyan szavakat mond, vagy ő maga saját magáról kinyilatkoztatja, hogy ő nem hisz bizonyos hittételekben, tehát ezzel kiesik az iszlámból. Tehát mert valaki azt mondja, hogy megtagadja Mózes vagy Jézus, akkor ő kiteszi magát, de attól még benn van a közösségben, de a cselekedetei alapján ugye azt mondhatjuk, hogy a cselekedete az nem tartozik az iszlámhoz.
Bocsánat, hogy meg kell szakítsam ezt a gondolatot, csak megy az időnk. Meg kell, hogy kérdezzek akkor téged, Mátyás, erről, hogy mit mond erről a vajsnavizmus, mi a recept rá, és akkor engedd meg, hogy már itt a következő kérdésbe is beleugorjunk, hogy mi ennek az erőszaknak a gyökere, és a vajsnavizmus mit tanít erről, hogy hogyan elkerülhető?
Igen, hát az a helyzet, hogy az egyik legfontosabb szentkönyvünk, a Bhagavad Gita, az tulajdonképpen a világtörténelemnek talán a legvéresebb csatájának az előjátékáról szól. Tehát ugye már mi is tudunk egy ilyen ellentmondással szolgálni, mint a Biblia vagy a Korán, hiszen itt éppen ugye az alaphelyzet az, hogy egy családi viszálynak a rengeteg, hangsúlyozom, a rengeteg megszámláltatlan békítő kísérletet követően derül ki, hogy nincs más megoldás, csak a háború, de ez tényleg a legvégső, de ebben a háborúban viszont Krisna, Isten azt mondja Arjunának, a barátjának, aki mondjuk a hollywoodi séma szerint jó fiúk, rossz fiúk, jó fiúknak a legfontosabb képviselője, ő azt mondja, hogy harcolj, ne törődj azzal, hogy ezek a rokonaid, ez egy illúzió, mert az igazság szerint ugye valamennyien örök lelkek vagytok, tehát én ezeket az embereket már nem tekintem élőknek, én már döntöttem a sorsuk felül, de neked viszont az a vallásos kötelességet, hogy harcolj. Na most ez rendben van, de először is már itt is tetten érhető az a dolog, hogy maga Krisna, tehát Isten megy követségbe, és próbál békét teremteni. Ugye a jó fiúk oldalán megelégednének a világ uralma helyett öt faluval az öt testvér, és még ezt nem, hogy ezt az öt falut, hanem még mondja a rossz fiúk vezetője, hogy még egy gombostű fejnyi helyet sem adok nektek.
Akkor az előtotalitális diktát elég szerint.
Igen, tehát ennek a háború volt a megoldása, de alapvetően vegyük azt figyelembe, hogy a hinduizmus az nagyon-nagyon régi, ugye a Bhagavad Gita-t is 5000 éve írták le, de hát maga a történet még ennél is régebbi, de háborút még Krisna nevében hinduk nem indítottak. Mások sokat, tehát ugye maga Indiát is, most mindenféle történelmi példákat most mellőzünk a jelenlevőkre tekintettel, de voltak nagyon csúnya időszakok India történetében, például az elmúlt több száz évvel ezelőtt is külső uralom, stb. Tehát voltak ilyenek, de maguk a hinduk nem indítottak háborút. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és hát az erőszaknak a mostani korszakban, amit úgy hívunk, hogy Kali Yuga, vagy Vaskorszak, a mostani időszakban ez a korszakra jellemző a meg nem értés, a félreértések, a háborúzások kora, ez sajnos kódolva van. Az egyik nagyon fontos tényező, ami hat, az itt a húsevés. Bármilyen furcsának hangzik, de ugye a modern társadalomban az, hogy megölünk érző lényeket, állatokat megölünk, ez teljesen normálisnak van elfogadva, de ezzel beengedjük a társadalmunkba az erőszakot, mint normális dolgot. Tehát tulajdonképpen Magyarországon évente 170 millió állatot ölnek meg. Ugye ez egy rettenetes szám, és akkor nem is tudok beszélni, hogy a világon hány állatot ölnek meg.
Ez hogyan kapcsolódik, nagyon röviden, ha tudnád?
Ez úgy kapcsolódik ide, hogy tulajdonképpen a dolgok erőszakos megoldása, egy vélt vagy valós sérelemnek az erőszakos megoldása, ez teljesen beépült a mindennapi gondolkodásba. Pedig ez elfogadhatatlan, és épp a Bhagavad Gita a példa arra, az a folyamat a Mahábháratában, ami a háborúhoz vezetett, hogy ez a legutolsó eszköz lehet, és azt is meg kell mondani, hogy ezt a Kurukshetrai csatát, ezt egy olyan korban vívták, amikor még az emberek tisztábbak voltak, mint ma. Tehát én kimerem jelenteni, hogy a Kali Jugában senkinek nincs joga erőszakot alkalmazni, mert senki nincs olyan képesítésű, képességű és olyan erkölcsi tisztaságú, hogy neki ez joga lenne, hogy meg tudnák különböztetni a jogos és a jogtalan erőszakot.
Tehát itt a morál romborásáról beszélhetünk a vajsnavizmusnak a szemszögéből. Igen. Kérdezném másik beszélgető partnerünket is ugyanerről a témáról, Úrik atyát, hogy a kereszténység szempontjából, hogy ennek az erőszaknak mi a gyökere?
A kereszténység nem a semmiből jött létre, hanem egy belső forradalom révén a zsidóságból, és a zsidóság történetében olyan meglegendás történetek formájában tanítják az embert, tehát mesékkel, szóval így mondom, ez egy műfaj volt, és ott látjuk, hogy mindjárt az elején ott van az erőszak Káin történetében, mégpedig testvérek között. Itt is lehetne hozni a húsevés, mert ugye az egyik pásztor volt a másik. De én ebben nem hiszek, nem azért, mert Adolf Hitler vegetáriánus volt, még egy kicsit leegyszerűsíteni a világ történelmet. A Biblia azt tanítja, az persze nem természettudományos tanítás, hanem teológiai, hogy az eredeti rendje Istennek az vegetáriánus volt, és az özönvíz után engedte.
Noé után engedte.
Engedte meg az embereknek.
Engedmény.
Most én azt gondolom, hogy ha most egy pillanatra szabad a természet most behozni, az emberi válás sajnos elválaszthatatlan a húsevéstől. Na de mindegy, ez minket most ebben az összefüggésben nem érdekel. Ugye az a bizonyos forradalom, amit beszéltem, az Jézusé volt, aki az erőszak spiráját egyetlen úgy módon látta megállíthatónak, az, amit ő maga csinált. Tehát nem csak mondta, hogy tartod a másik arcát, de tényleg oda tartotta a másik arcát. És mindenki iránt megértése volt. Egy kicsit intoleráns idézőjelben azon főpapok iránt, akiknek jobban kellett volna tudni, akik Isten tanítása volt rájuk bízva, és ehelyett például étkezési előírásokkal, vagy kézmosásokkal, tehát ilyen külsőségekkel foglalkoztak. De alapjában véve Jézus megmutatta, hogy bár kockázatos eljárásmód az övé, tehát az erőszakmentesség, de hát működik, és ugye, ha már erőszakmentesnél tartunk, ugye a nyugati emberiség, az Gandhi nevű, ez Fizi Gandhi, nagyon sokat tanulmányozta Jézus tanait, nem csak a Bhagavad Gita-t, hanem Jézus tanait is, és nekik az volt a mondása, hát ha keresztények úgy viselkednének, mint az le van hívva az evangéliumban, akkor ugye bár ő maga is keresztény volna. Hát a probléma az, hogy nem úgy viselkedünk, és én azt gondolom, hogy az erőszak diadala, vagy látszalagos diadala onnan adódik, hogy a kultúránkban jelenleg a média, ami a meséknek a modern változata, azt mutatja, hogy nem mindig, az még az 50-es években egy hollywoodi film csak a jó győzhetett. Ma már ez nem így van. Tehát a jót, hogy valamilyen ügy szempontjából jó maximum, de biztos, hogy ugyanolyan erkölcsnek viselkedik a rendőr, mint az által öldözött gangster. Na most, honnan vegye a gyerek, aki tanulja az új életet, a modellt, hogyha ezt látja, és akkor nem is beszélek a videójátékok, ami sokkal szörnyebbek, mint a filmek, mert nem csak látja, maga végzi. Egy kisfiút áldoztattam, első áldozó volt, meg én kereszteltem meg, tehát ilyen már nagyobb, 14-es gyerek, és utána megmutatta nekem a kincset, azok videójátékok voltak, és azt mondta, nem is értem, hogy a szüleim miért engedik meg, hogy ezzel játszak.
Hát,
mondja
a
gyerek! Intelligens gyerek, igen.
Köszönöm. Még Sulok Zoltánt is kérdezném ugyanerről a témáról, hogy az iszlámnak mi a tanításáról, hogy mi az erőszaknak a gyökere, és mit lehet tenni ellen. Meg lehet szüntetni teljesen ezt a világunkban?
Hát erre mindenképpen törekedni kell. Tehát az erőszaknak az a gyökere, hogy vannak emberek, akik tehát úgy látják, hogy vannak rövidebb utak, és akkor ezeken a rövidebb utakon lehet nyereségeket elérni. és akkor akár erőszakhoz is nyúlnak, ugye túlkapást követnek el, tehát a túlkapásba belefér, hogy elveszik más vagyonát, elveszik más életét, de a közösségnek tehát kötelességük, hogy ezeket megfékezzék. Tehát ezért az iszlám tanításai ugye megengedik azt az erőszakot, hogy például korán megengedi, hogy harcoljunk az ellen, aki ellenünk harcol. Tehát ha minket megtámadnak, harcolhatunk ellene, védekezhetünk, de azt is mondja a korán, hogy ha hajlandók a békekötésre, akkor kössetek velük békét méltányosan. Tehát, hogy az, hogyha van lehetőség, akkor békét kell kötni, illetve hogyha a hívőkön belül ugye két csoport harcol egymás ellen, akkor azt kell támogatni, aki az igaz oldalon áll, tehát aki sérelmet szenvedett el. Mert ugye meg kell akadályozni a túlkapást elkövetőt, és illetve Mohamed próféta békénye vele, ő is ezt tanította, hogy segíts a testvérednek, hogyha igazságtalanságot szenved, vagy igazságtalanságot követ el. Sok a társai azt mondták, hogy azt értjük, hogyha igazságtalanságot szenved el, akkor segítünk neki, de hogyan segítünk rajta, ha igazságtalanságot követ el? Csak a próféta azt mondta úgy, hogy megállítjátok. Tehát, hogy itt van felelősség a közösségnek, hogy a közösségnek akkor föl kell lépni azok ellen, akik úgymond romlást okoznak a földön, tehát elhabzsolják másoknak a vagyonát, életét, és itt az iszlám nem mondja azt, hogy csak a muszlimokon belül, tehát mindenki felé van ez a felelőssége a muszlim embernek, tehát, hogy védeni kell, aki igazságtalanságot szenved. És ugye itt a kritérium az igazság.
Ezért hadd fűzzem hozzá, hogy tulajdonképpen a karma törvényét is figyelembe kell venni, tehát az nagyon, nagyon megfogott ez a mondat, hogy azzal segítjük azt, aki a hibás oldalon van, hogy megállítjuk, mert valóban, és ahogy Ulrik atya is említette, hogy imádkozni kell a merénylőkért is. Mert ugye ezek, akik a rossz oldalon vannak, nagyon súlyosan meg fognak szenvedni a bűnös tetteikért, és nekünk együttérzésből nekünk főfeléjük is kell, hogy legyen bennünk együttérzés. Hát persze ezt ma eladni nagyon nehéz.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fajsúlyos téma volt, úgyhogy akkor most lazításképpen hallgassunk egy kis zenét, és innen folytatjuk.
Chintamani prakar sarmasu kalpamriksa lakshabrite su suravi ravipalayantam chintamani prakar sarmasu kalpavriksa lakshabriteshu surabhi rabhipalayantam lakshmi sahasra sata samramase pumanam govindam Adipurusham tamaham bhajami Chintamani Chintamani prakara sadmasu kalpa vriksha lakshabriteshu surabhi ravipalayantam.
Góranga, ez itt a Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál továbbra is Fodor Kata, és itt ülnek velem szemben beszélgető partnereim, Sulog Zoltán Szabolcs, a Magyarországi Muszlimok Egyházának vezetője, Kis Úrlik atya jezsuita szerzetes, valamint Mérő Mátyás, Madupati Dász, Vajsnava lelkész. Hát az adás korábbi részében az erőszak elkerülésének útjairól, az erőszakmentességről beszélgettünk, és azt hiszem, hogy nagyon érdekes felvetések hangzottak el a közösség felelősségéről, és egyáltalában ennek a megakadályozhatóságáról, vagy arról, hogy miért szükséges például akár még a merénylőkért is imádkozni. Most pedig egy picit az ezzel szemközti vagy ellentétes oldalról is szeretnék beszélni. Ugye itt a párizsi terrorcselekmények, mind a mellett, hogy egy nagyon borzalmas esemény volt, azt hiszem, hogy egy lavinát indítottak el, tehát több milliós tüntetések történtek Európában, és a sajtó azóta is megállás nélkül foglalkozik vele. Mégpedig itt két érték az, ami igazándiból szembe került egymással, ugye különösen a francia médiában, vagy akár a Charlie Hebdo magazin további számaiban a szólásszabadság, egyáltalán a szabadságnak az eszménye az az, ami ha mondhatjuk azt, szembe került a vallásszabadság, vagy a vallási érzületnek a fontosságával, és itt muszáj megemlítenem, hogy egy kicsikét utána olvastam ennek a nagyon csúnya kifejezésnek, amit úgy neveznek, hogy blaszfémia, vagy Isten káromlás, a szót is kimondani rossz, és hát ugye ez a korábbi korokban ugye úgy jelent meg, hogy ezt Isten ellen elkövetett komoly sértésként és büntetként definiálták, és a büntetés általában nagyon súlyos volt, az volt a célja, hogy Istent kiengeszteljék. Aztán később ugye ez átváltozott a mai jogrendben már, mert hogy úgy tekintik, hogy Isten egy olyan tökéletes, vagy ahogy a vajsnavizmus mondja, tökéletes és teljes személy, akinek nincsen szüksége az embereknek a védelmére, de mégis a polgároknak a vallási érzületének szüksége van védelemre. És hát erről szeretném akkor most kérdezni beszélgető partnereimet, hogy a különböző szentírásokban, például a Srímad Bhágavatamban hogyan jelenik meg a szólásszabadság, illetve a szabadságnak az eszménye, mit tanít erről a Krisna tudat?
Hát legyen szabad először magára konkrét ügyre reagálnom, hogy vajon tényleg a sajtószabadság, a szólásszabadság kell megvédeni? Hát aki látta ezeket a rajzokat, amik itten az ürügyet szolgáltatták ez a borzalmas terrorcselekményhez, az láthatta azt is, hogy ezeknek a szellemi színvonala, az körülbelül a középiskolai WC fali rajzok
nagy
szintjén van. Hát, tehát tulajdonképpen ezen én nem látok védeni valót. Az kétségtelen, hogy a valódi sajtószabadságnak egy nagyon fontos szerepe van a modern társadalomban, hiszen itt tulajdonképpen a védikus társadalommal ellentétben, ahol a társadalom négy osztálya a maga helyén a maga kötelességét végzi, és egy tulajdonképpen Istentől eredő hatalom megosztási modell működik, miszerint a brámanák mondják meg, hogy mit kell csinálni, de nem ők csinálják, hanem a csatriák csinálják, akik viszont hallgatnak a brámanákra. Na ennek vége, ennek már ezer évek óta vége, mert ma gyakorlatilag a társadalom sudrákból áll, képesítetlen személyekből és demokratikus módon a képesítetlen személyekből lesz valamilyen vezető réteg, amely hát úgy, ahogy de ellátja ezt a vezetési feladatot, ennek viszont kell, hogy legyen kontrollja. És az egyik fontos kontrollja a sajtószabadság, a sajtószólás és a szólásszabadság, ugye a kettő az rokon, de nem ugyanaz, de én nem sorolnám bele ezt a Charlie Hebdo féle művészeti tevékenységet, mert ez szóval...
Nyilván ők ezzel nem fognak egyetérteni, de...
Hát jó, én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen a társadalomban egy olyan regulációs mechanizmus, amely ezt a helyére teszi. Én azt gondolom, hogy ugye a nyugati társadalom az piaci alapon működik, ugye miért csinálnak ilyen szörnyűséges firkálmányokat? Azért, mert vannak, akik megveszik és fizetnek érte. Rendben van, viszont a vallásos embereknek meg kell adni azt a jogot, hogy ők ugyanúgy, ahogyan a polgári törvénykönyv Magyarországon sem enged határtalan szólásszabadságot, mert ha engem még akár egy igaz ténnyel is, de olyan becsmérlő módon állítanak szembe, akkor nekem jogom van becsületsértésért pert indítani, még akkor is, ha igazat mondtak rólam, nem beszélve a rágalmazásról. Na most ugyanúgy a hívő embereknek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy pert indítsanak egy ilyen lap ellen, és nem helyreigazítás, meg erkölcsi elnye-bejnye, vagy szánom-bánom, hanem pénzbeli nem vagyoni kártérítést kell megítélni, akkor majd a piac kiegyensúlyozza azt, hogy mennyire tudom eladni a lapot a szennyel, de az nekem mennyibe kerül elvesztett perekben. És akkor ez szépen ki fog egyenlítődni, és a jó ízlés valahogyan így piaci mechanizmuson keresztül érvényesül. Lehet, hogy én nagyon naív vagyok.
Tehát a jó ízlés egyfajta egyensúlyát gondolod, hogy azt kellene.
Igen, de ilyen piaci alapon. Na most még egy gondolat a szabadságról, mint olyan. Ugye? Az is nagyon fontos, hogy hogyan definiáljuk a szabadságot. Hogyha egy ilyen hétköznapi fogalmat veszek elő, hogy tehát hétköznapi módon definiálom, hogy azt csinálok, amit akarok, tehát szabad vagyok, akkor senki sem szabad. Valamennyien Isten szolgái vagyunk, lehet ezt nem szeretni, de ez akkor is így vagyunk teremtve. Mi Isten örök szolgái vagyunk. A szabadságunk abban van, hogy választhatunk a között, hogy Isten szolgáljuk, vagy az anyagi energiát szolgáljuk, ami egyébként szintén Istené, csak úgy egy alacsonyabb rendű energia. Ebben lehet választani, de aki Istent választja, az olyan, hogy mondjam, megfizethetetlen boldogságot kap cserébe, hogy ezért érdemes. Tehát most nem tudom ezt teljesen bőven kifejteni, mert szeretnék lehetőséget adni a beszélgető partnereinknek is, hogy reagáljanak.
Én kérdezném Zoltánt erről, hogy az iszlám tanításai mi ezzel kapcsolatban, a szabadság, szó lesz szabadság, hogyan nyilvánul meg, van-e határa, Istennek szüksége van-e az embereknek a védelmére ebben a kérdésben?
Ez nagyon sok kérdés van, egy kérdésbe csomagolva, tehát akkor kezdjük el valahol. Tehát itt az iszlám szempontja nem igazán különbözik a nyugati demokráciák szempontjától, tehát a szabadság valahol addig terjed, amíg ez a többieknek a hasonló szabadságát nem sérti. Tehát azért a szabadságnak ebben az értelemben van korlátja, és ezt nyugaton szerintem senki sem vitatja, ugye ez egy a közgazdaságtanban is, ugye ez egy alaptétel, ugye már régen leírták, tehát már több száz évvel ezelőtt. Tehát, hogy itt ez az irányadó, csak itt ugye az volt a helyzet, hogy tehát az ilyen érzelmeit a muszlim közösségnek, vagy a világ muszlimjainak, nem csak az európaiaknak, nem csak a franciáknak, az összes muszlimnak a világon megsértették nagyon durván, és ez nem egy új jelenség, tehát ez már ez a jelenség, ezek a karikatúrák, hát lassan már 10 éve rendszeresen heti gyakorisággal ugye jelentkeznek, és nagyon sok tiltakozás történt ez ügyben. Persze semmi sem történt, hanem még akkor így Dafke csak azért is megjelentették, és nagyon sok lap van, amikor egész európai szinten, még magyar lapok is vettek részt annak idején ebben a kampányban. Tehát ez nem egy új jelenség. Itt az volt a kérdés, hogy mikor történik ez, és muszlimként nagyon sok ember hozzám hasonlóan úgy érzi, hogy ez egy tudatos provokáció volt, aminek a célja a radikalizálás, hogy majd előbb-utóbb csak akad valaki, aki majd erőszakhoz nyúl és tesz valamit, és akkor majd a törvény, a jog, meg a társadalmi nyomás vasöklének teljes szigorával csapnak le a muszlim közösségre, mert ugye egy kisebbségről beszélünk. Tehát sosem tehát itt nagyon nyilvánvalóan egy kisebbség ellen irányult a dolog, akik nem tudják magukat megvédeni ebben a kérdésben. Ez egy nagyon veszélyes dolog. De ugyanakkor, hogyha visszamegyünk a konkrét rajzokra, tehát az iszlám szerint, ugye vannak bizonyos tabu témák, amiket nem lehet sérteni, nem lehet kritizálni. A Korán azt mondja, még tehát azokról, akik bálványokat imádnak, tehát mondjuk nem egy istenhívők, hogy még az ő bálványaikat se kritizáljuk, vagy ne illessük rossz szavakkal, mert nehogy aztán ők az Istent kezdjék el becsmérelni. Tehát még a bálványimádók imádott tárgyát sem szabad bíráló megjegyzésekkel illetni, mert nehogy akkor ők az Istent kezdjék káromolni. De általánosságban azt mondható, hogy az iszlámban az Istent nem lehet gúnyolni, nem lehet gúnyolni a profétákat, itt nem csak Mohamedről van szó, ugye, akiket az iszlám elfogad, Jézust, Mózest, Ábrahámot, Noé, tehát őket sem lehet, illetve nem lehet gúnyolni a szent könyveket, hogy az iszlám hisz a kinyilatkoztatott könyvekben, ugye a Korán, az Evangélium, a Tóra, tehát ezeket sem lehet, de ami ezen túl ugye emberek,
politikusok, vallási vezetők. Ezeket lehet, persze a jó ízlés határain belül, ahogy Mátyás is utalt el, például, ugye azért itt vannak jogi korlátok, ugye a rossz hírkeltés, vagy akár a rágalmazás, tehát ezeken a korlátokon belül lehet viccelni, lehet kritizálni, és ez bőven belefér a szólásszabadságba, csak hogy itt megint egy csomagban van eladva az egész történet, hogy azok a rajzok, amik azért tehát nem tartozhatnak a szólásszabadság alá, azok a rajzok, amik beleférnek a szólásszabadságba, tehát egy csomagban van, és ez megint nagyon veszélyes, hogy össze vannak a dolgok kapcsolva olyan szinten egymással, hogy mondjuk a gyanútlan média fogyasztó nem tud különbséget tenni ezek között a dolgok között, csak akkor, hogyha egy kis agymunkát végez, és megpróbál a dolgok mélyére ásni.
De ugyanakkor, az meg megerőltető.
Az megerőltető, persze, tehát erről már beszéltünk az elején, és végül még az utolsó kérdés, hogy Istennek szüksége van-e védelemre, tehát természetesen, hogy az Isten, aki teremtette ezt az egész univerzumot és mindent, ami benne van, tehát nincs szüksége az emberekre, és az emberek védelmére se, de hogy nekünk van szükségünk arra, hogy a helyes módon cselekedjünk, hiszen hogy az iszlám abba hisz, hogy ennek a világnak lesz egy vége, lesz egy utolsó ítélet, lesz a feltámadás napja, ez az ítéletnap, hogy akkor az ember melyik oldalon áll. Ugye, és ott az életünk során teszünk tanúságot a cselekedeteinkkel arról, hogy melyik oldalon állunk. Ugye a paradicsomba jutók oldalán, vagy a pokolba jutók oldalán, és itt a cselekedeteinkkel teszünk tanúságot emellett, tehát ezért, hogyha ilyen dolgok történnek, akkor meg kell mondanunk a véleményünket, tehát ki kell állni a rossz dolgok ellen, fel kell emelni a szavunkat, tehát nem tehetünk más, hiszen az Isten ez alapján fog bennünket megítélni az iszlám hit szerint.
Keresztény oldalról.
Amikor itt szabadságról beszélünk, kimaradt egy nagyon fontos aspektus, szerintem a legfontosabb, hogy a nyugati társadalom jelenlegi értelmezésében ez 90%-ban egyéni szabadság. Én. Az én jogaim. Na most történelmileg valamennyi kultúrában a szabadság az a nép, a nemzet, a közösség szabadsága volt. A görögök például ezért szálltak szembe a perzsákkal, mert és ezért érezték az ő ügyüket magasabban, hanem intézetes energiákat szabított föl, egy kis törpállam legyőzött egy világbirodalmat, mert a közösség, a görög közösség, a görög városállam, a polisz szabadságot vitték. És ahogy a Mátyás elmagyarázta a médius társadalom rétegeződés, hát egész Európában ugyanaz a rend volt, csak nem négy, hanem három rend volt, az úgy, alapból úgy volt, egy jobbágynak esze ágában nem jutott volna, hogy király akar lenni. Ezt az őrületet a Napóleon nevű kalandor tette népszerűvé, aki éppen, hogy elveszítette a korzikai állampolgársát, mondanak kirúgták az egész családot, csak úgy érzem, mégpedig a maffia rúgta ki, tehát ez még érdekesebb, és akkor azt mondta, hogy én már a fogva francia vagyok. És akkor császár lett, és így tovább. Na, a közösségi jogok elismerése az a európai közösségben, ami annyira büszke a szabadsága, meg hogy exportálják Ukrajnába, meg nem tudom hova, mai napig akár nemzeti, akár vallási kisebbségről van szó, nincs elismerve. Tehát itt egy visszafejlődés van a több évszázados, vagy több évezredes hagyományokhoz képest. A fejlődés történik, és pszichológilag, tessék megnézni bármely pszichológusnak, aki kicsit is komoly tanítását, az ember csak közösségi lényként képzelhető el. Ugye van a Frigyes császárnak az a furcsa kísérlete, hogy összeszedett Itáliába a gyerekeket, bezárta őket egy várba, hogy na meglátjuk, hogy milyen vallások lesznek, és milyen nyelvűek. Hát semmi, állatok maradtak. Tehát az ember a közösségen belül lesz emberré. Ezért a közösség jogainak a sértegetése, például a karikatúrák esetében, egy halálos bűn, véleményem szerint. És nem lehet az egyén jogaival fölüljönni. Másodszor is én úgy gondolom, hogy a további zűrzava, a gondolati zava ott van, hogy mi a vallásról beszélünk. Néztem tegnap a francia televíziót, a francia államelnök, aki hihetetlen népszerűtlenségi mélypontról most a csúcsra repült, és most nem valakinek
érzi. Jó jött neki ez a...
Nagyon jó jött neki érdekes módon, mert megmutatta, hogy határozott ő valami államfő, addig ezének tartották ilyen vaslapon németül, tehát hogy semmi nem jó, most beszéltem, ő a nemzeti ős. Na, ő, meg a hadügyminiszter, meg a oktatási miniszter, stb. Ezentúl énekelni fogjuk a Marseillaise. Szóval a civil vallást ami amúgy is francia, mert néha groteszk jellegű volt. A francia nagykövetség itt Budapesten tartott 2 évezred az előző nagykövet idejében egy szimpóziumot a laicitásról. És így felállt, azt mondtam, ahogy most én hallgatom, mert ez vallás. És azt mondták, hogy igen, ez tulajdonképpen egy civil vallás. Tehát nem vallástalanság áll szerve a vallás, hanem egy másik vallás, mely vallásnak nincs istene, de oda tesz egy színésznőt, mint Mariant a városházákra, és a kokárda, meg stb. Tehát civil vallás. Tehát ez a harmadik pont, amit szeretnék mondani, hogy a szólásszabadság nem ízlés, meg ilyesmi kérdése. A szerkesztő nyilatkozta a napokba, hogy a szerkesztő, vagy többször mondták, hogy gyerekek, ez kicsit vissza kéne fogni magunkat. Főszerkesztő meg kiadta az utasítás, hogy nem, mert a példányszámot emelni kell. Tehát ő kockáztatta a saját csapatának, mint rossz vezető az életét, akkor nem is beszélve, hogy az a szerencsétlen házi asszony, aki kasárboltba bevásárol, lehet volna, hogy halali bolt is. Tehát milyen alapon gyilkolnak meg engem azért, mert én ott a legjobb kacsa. Tehát én Párizsban mindig a izékhez mentem, a kóser piacra, mert a hús árok, azt tudtam, hogy az jó minőség, akkor még nem volt halali bolt. Ugye? Tehát semmi köze a szabadsághoz. És annyi csúsztatás van engem, az bosszant legjobban, nem az, hogy most karikatúra vagy ilyesmi, hanem az, hogy meghatározzák, mit kell gondolnunk. Engedjék már meg a gondolkodást. És a gondolkodás szabadsága az határtalan, mondja a magyar nóta. Hát, már nem igen. Annyi manipulás után két vész, hogy bárki nyugodt lélek, azt mondja, ő teljesen szabad gondolkodás, egyre inkább lehetetlen. Fogalmigaza vagyunk.
Én azt gondolom, hogy a szólásszabadságnak az eszménye, meg egyáltalában ezek a szabadság eszmények, az erőszakmentességnek az eszménye, valamint a vallási érzületnek a védelme, az itt valahogy összekapcsolódik, ugyanúgy, ahogy Úrik atya említette, hogy nem feltétlenül állnak ezek a dolgok szemben egymással, nem ebben az értelemben. Azt gondolom, hogy mindegyik küzd azért, hogy ellenük, az ő álláspontja ellen ne kövessenek el erőszakot. Tehát mondjuk, aki a szólásszabadságért küzd, ne törjék el a pennáját, ne fogják be a száját. Van egyfajta hasonlóság. Mégis látok benne különbséget is, hogy a szólásszabadság eszményéért küzdők, ők leginkább egy korlátozás nélküliséget, egy semmiben ne legyek irányítva, uralva, korlátozva, én vagyok az irányító látásmódot képviselnek, míg mondjuk, aki például a vallási érzületnek a védelmét szeretné elérni, ugye, ahogy itt az előbb Zoltán is említette, hogy itt már van egyfajta önszabályozás, tehát egyfajta képes vagyok magamat is uralni, és tisztelettel beszélni másokkal, típusú érzület. Kérdeznének még benneteket nagyon röviden, mert csak néhány percünk van, hogy lehetséges-e a korlátozással, vagy akár csak az önszabályozással csökkenteni az erőszakot, és hogy mit javasolnak a szentírások arra, hogy az embereknek a jellemét hogyan lehet jó irányba fejleszteni?
Van egy nagyon érdekes sajátosság a Krisna tudatnak, a vaisnavizmusnak, amivel én nem találkoztam máshol. És pedig az, hogy az etikett az igen fontos. És ez az etikett, ez nem valamiféle formális, hazug dolog, mint a francia vagy a spanyol etikett, hanem ez az etikett annak a kifejeződése, hogy én a másik embert, a másik élőlényt úgy látom, mint Isten elválaszthatatlan részét, mint örök lelket, és ő benne is, ha úgy tetszik, Istent, vagy saját magam helyzetét felismerem, és tisztelem. Tehát, hogyha ha valamennyien ebből a kiindulásból beszélünk a másik emberrel, akkor már eleve ott sértés nem történhet. Akkor eleve, ha nekem egy kritikus megfogalmazásom van, akkor azt úgy fogom elmondani, hogy ez ne legyen sértő, mert ráadásul azt várom, hogy a másik talán megváltozzon, ha nekem van igazam, vagy engem meggyőzzön arról, hogy neki van igaza, és ezt szépen meg tudjuk beszélni. Ez az etikett, ez egy nagyon fontos dolog, de ez a mai világban egyszerűen nincs.
Úrik atya, nagyon érdekes volt, amit itt az előbb az én szabadságáról, az egóról igazából elkezdtél.
Én most először az önszabályozásról. Van önszabályozás. Nem sértegetem, a hirdetőimet, mert meg visszavonja a hirdetéseit. Tehát ne csináljunk úgy, mintha nem volna önszabályozás. Az etikettel egyszerű volt. Szeresd az ellenséget. Tehát nem csak megbecsülöm, mint Isten képmását, ugye az mondja Isten része, ezen túlmenőleg én szeretem, mert Isten is szereti. Szereti ezeket a merénylőket is.
Igen.
És én azt gondolom, hogy hát azért, mert mindenki nem képes erre a magaslatra eljutni, nekem nincs jogom, ha ezzel a magaslatra eljutottam, ha más nem, elméleti szinten, visszalépni, mondom, hát a többiek nem követik, akkor én se követem. Nekem, Istennek kell elszámolni, nem azzal a polgártársa, vagy nem tudom, micsoda, politikussal, vagy ez nem olyan, mint a választás, hogy számon kérnek a legközelebbi választásra. Itt az utolsó ítéletkor, halálom pillanatában, akkor számon van végítélet, kell elszámolni, és hát én is azt mondta, hogy nagyon olcsón adja. Egy pár vízim a Mennyországba jutsz. Nem kell meggyilkolni más hitűeket, hogy Mennyországba jussal, mint állítólag van ilyen tan, hanem elég egy pohár vizet adni.
Zoltán.
Hát akkor végül én egy pár dolgot még szeretnék hangsúlyozni, hogy tehát Úrik atyához hasonlóan, tehát igenis a szólásszabadságnak nagyon kemény korlátai vannak, mert mindenki szerintem tud rögtön 10 példát mondani bármelyik országban, amivel nem lehet viccelni. Mert egyszerűen az emberek így működnek. Akár egyéni szinten is, amit még a legjobb barátok se engedhetnek meg.
Olyan a pápa mondott, hogy a barátom szídja az anyámat, igen, akkor kaphat
senki,
egy pofont.
Senki nem tudja ezt elfogadni, igen. És az iszlám tanításaiban, hogy a Mohamed proféta azt mondta egy hosszú tanításnak a végén, és bánjatok az emberekkel szép módon. Tehát ugye mindenkivel, nem csak a muszlimmal, hanem a nem muszlimmal, bármelyik emberrel, bánjatok az emberekkel szép módon. Illetve a proféta még azt is hangsúlyozta, hogy ha egy dologban van kedvesség, akkor az szépé teszi, viszont a kedvesség hiánya bármelyik dolgot megcsúnyít. Tehát itt nagyon fontos, hogy ez az általános emberi viszonyulásra, az általános emberi kommunikációra is igaznak kell lenni, hogy szép módon bánjunk egymással és kedvesen, hiszen én is ezt szeretném, hogyha velem is így bánnának. És ez kellene lenni a mércének az emberi kapcsolatokban.
Nagyon szépen köszönöm a véleményeteket, és köszönjük a hallgatóságnak is a figyelmét, Góranga.